Kulturtrend délután. Kulturális hírmagazin. Itt a Trend FM-en.
Jó napot kívánok! Ez a Kulturtrend, a Trend FM kulturális programajánlója. Baló Péter vagyok. A hírek után következik majd a könyvajánló Olá Andreával, és most a programajánló. A mai programajánlóban két kiállítás, két fesztivál, egy esemény és egy filmes hír is szerepel. Tartsanak velünk!
Kiállítás.
A járványügyi korlátozások feloldása után Gorka Géza Munkácsi és Kossuth Díjas magyar keramikus életművét bemutató kiállítással nyit újra kedden a budapesti Kieselbach Galéria, amelynek gondozásában a keramikus művészetét összegző iparművészeti album is megjelenik. A Gorka Géza munkásságát bemutató kiállítás Csovanec Balázs műgyűjtő minden korábbinál teljesebb és nagyobb gyűjteményét veszi alapul. A Gorka Géza életműve Csovanec Balázs gyűjteményében címmel megjelenő képzőművészeti album pedig több mint 1000 kerámián keresztül mutatja be az Art Deco és modern design kerámia atyának munkásságát. Gorka Géza a 20. századi magyar kerámia művészet sokszínű virtuóza volt. Hosszú élete során készített Art Deco és népies kerámiákat, habán ihletésű és modern darabokat, korongolt edényeket és plasztikákat, asztali dizájntárgyakat és nagyléptékű kültéri alkotásokat is. Pályáját a történelem sorscsapásai ellenére rangos szakmai díjak és kereskedelmi sikerek kísérték itthon és külföldön egyaránt, a magyar Picasso-nak is nevezték. Gorka Géza több keramikus manufaktúrát alapított, de Nógrád Verőcei házának műhelyében is alkotott. Kezei közül különleges és egyedi mázú kerámiák kerültek ki. Verőcei háza ma emlékmúzeumként működik, örökségét pedig egy teljes keramikus dinasztia vitte tovább. A magyar Art Deco és a retro kerámia művészet ikonjaként tekintenek rá. A Budapesti Történeti Múzeum gyűjteményeiből, kiállításaiból mutat be válogatást az M1-es metró vonalának állomásain Budapest kincsei címmel megnyílt plakát kiállítás. Az állomások peronjain 27 féle plakát nyújt bepillantást a járókelők számára a BTM tagintézményeiben őrzött budapesti kincsek széles körébe. A közlekedők az ős- és népvándorláskorból származó tárgyaktól kezdve a középkori régészeti leleteken át egészen a kortárs alkotásokig ismerhetnek meg darabokat a múzeum gyűjteményeiből, kiállításairól. Megcsodálható például a Lánchíd építési munkálatait felügyelő skót mérnök Adam Clark hagyatékából származó teáskanna, vagy Bernát Aurél és Ferenci Valér egy-egy festménye a fővárosi képtár gyűjteményéből, de az érdeklődők azt is megtudhatják, hogy milyen kiegészítőket, ékszereket viseltek, milyen eszközöket használtak az ős- és népvándorláskorban, valamint a középkorban. A BTM plakátjai betekintést nyújtanak a restaurátorok munkájába, megmutatják, hogy mi is az a kacadunst egy kortárs művész értelmezésében, vagy a régészeti adattár jóvoltából egy olasz turista üzenetét, amelyet a karantén előtti napon jegyzett be a vendégkönyvbe. Aki nem jár a kisföld alatti vonalán, az a Budapesti Történeti Múzeum Facebook oldalán is rövidesen megismerheti a plakátokat.
Fesztivál.
7 filmet láthat premier előtt a közönség a Cirkófilm országos fesztiválján, amelyet Vissza a moziba címmel július 17-e és 19-e között rendeznek a főváros 6 mozia mellett 16 vidéki városfilmszínházában. A szervezők tájékoztatása szerint a fesztiválon szerepel Atom Egoyan egyiptomi filmrendező, a Díszvendég című lélektani drámája, a Jack London regény nyomán keletkezett Martin Eden című romantikus dráma és Roman Polanski nagyszabású történelmi filmje a Tiszt és kém, a Dreyfus ügy. Mindhárom film a Velencei Filmfesztiválon mutatkozott be. A Tiszt és kém megkapta a legjobb rendezésért járó, a Martin Eden pedig a legjobb színésznek ítélt ezüst oroszlánt. Műsorra tűzik az Inkább lennék özvegy című angol filmet Bill Nye, Annette Bening és Josh O'Connor főszereplésével, valamint az Egy nő láthatatlan élete című brazil drámát, amely egy elszakított testvérpárról szól, és Cannes-ban megkapta az Uncertain Regard szekció fődíját. Könnyedebb alkotásokkal is készülnek a fesztiválra, ilyen például a Notting Hill-i Cukrászda című angol film, valamint a Titkok és igazságok című francia vígjáték is. A fesztiválhoz 22 mozi csatlakozott, a fővárosban a Cirko Geizir, Művész, Puskin, Tabán és Toldi és az Uránia Nemzeti Filmszínház. Vidéken többek között Pécsen, Debrecenben, Székesfehérváron, Szegeden, Kecskeméten, Nyíregyházán, Miskolcon, valamint Szombathelyen, Tapolcán és Celldömölkön lesznek vetítések. Színházi előadások, musicalek, vígjátékok, koncertek és kabaré is várja a közönséget a Mézesvölgyi Nyár Szabadtéri Fesztiválon július 18-a és augusztus 30-a között Veresegyházán, a Találkozók útja Patak utca, Mogyoródi utca által határolt téren. A műsorban szerepel Kálmán Imre csárdás királynője, koncertet ad a Budapest Klezmer Band Szinetárdórával, Kern András a Lövölde tér című estjét adja elő. A gyerekeknek szól az Óza csodák csodája, emellett a Tóték, a Pál utcai fiúk, az Egérfogó és a Kaktuszvirág című előadásokat is megtekinthetik az érdeklődők, ismertette a programot Venyige Sándor, a Veresegyházi Veresegy Színház alapító igazgatója. A rendezvény az Ankónai Szerelmesek című zenés komédiával kezdődik július 18-án.
Esemény.
Ismét várja a látogatókat az Országház, megnyíltak az Országgyűlési Múzeum beltéri és kültéri kiállításai. Július 23-ától pedig folytatódik a térzene koncertsorozat a Kossuth téren. Megtekinthetőek az Országgyűlési Múzeum állandó kiállításai is. A Magyar Törvényhozás 1000 éve című tárlat, az In Memoriam 1956. október 25-e emlékhely és kiállítás, valamint a kőtár. A fővárosba látogató turisták mellett az Országgyűlés hivatala idén a nyári táborozókat is invitálja, hogy előzetes bejelentkezés után díjmentesen tegyenek látogatást az Országházban. A járványhelyzet ideje alatt virtuálisan lehetett bejárni az épületet. A Munkácsi termet például több mint 6000-en tekintették meg az elmúlt szűk egy hónap alatt. A látogatók a parlament.hu oldalon tájékozódhatnak a látogatás részleteiről. Az összegzés szerint tavaly több mint 700 ezer látogató tekintette meg az épületet. A Kossuth téren idén is megrendezik a térzene programsorozatot, amelynek keretében július 23-ától szeptemberig minden csütörtökön délután ingyenes, könnyű és komoly zenei koncertekkel várják a közönséget.
Film.
Már látható a filmszínházakban Petrovics Eszter a Mikodájunk című zenés ismeretterjesztő filmje. A film a zenetudós, népzenekutató és zeneszerző kevéssé ismert fiatalkorát dolgozza fel két ifjú zeneművész szemszögéből, egy 1910-es szerzői estet állítva középpontban. Petrovics Eszter filmjének főszereplője Ránki Fülöp zongoraművész és Devi Gergely csellóművész, akik a 2019-ben újból megrendezett hangversenyen a Kruppa Kvartett közreműködésével megszólaltatják Kodály darabjait, köztük az első vonós négyest, a 9 zongoradarabot és a Szonáta Gordonkára és Zongorára című művet. A koncertre való felkészülés közben pedig Kodály fiatal éveihez köthető helyszíneken barangolva izgalmas gondolatokat osztanak meg egymással és a nézőkkel a zeneszerző életéről és műveiről. Ellátogatnak többek között Galántára és Nagyszombatra, ahol Kodály a gyermek, majd gimnáziumi éveit töltötte, valamint a Zoborvidékre, ahová első gyűjtőútjaira ment vissza 1905-ben. A Budapestet érintő rész középpontjába Kodály egyetemi évei és a korszak legfontosabb kompozíciói kerültek, valamint az említett 1910-es szerzői est, amelynek az Erzsébet körúti Royal Szálló hangversenyterme adott otthont. A szokatlan formanyelvű, zenei betétekkel gazdagon átszőtt alkotásban a hagyományos ismeretterjesztő filmektől eltérően minden információ a főszereplők Ránki Fülöp és Devi Gergely párbeszédeiből derül ki. Kodály írásai Kaszás Gergő színművész előadásában hangzanak el belső monológként, emellett archív rádiós anyagok felhasználásával megszólalnak pályatársak és tanítványok is, mások mellett Ferencsik János, Vikár László, Doráti Antal, Molnár Antal és Szokolai Sándor. Az alkotást július 9-től országszerte több helyszínen, többek között Kecskeméten, Kodály szülővárosában is bemutatják. Budapesten az Uránia Nemzeti Filmszínház, a Puskin, a Művész, a Tabán, a Kínókafé, a Pólus Mozi és az Art Plus Cinema vetíti. Most következik a könyvajánló Olá Andreával.
Boruljatok mind a porba, amíg meghallgatom Vízanya bölcs ítéletét, imádkozzatok hozzá, hogy adja meg nekünk az igazságot. Erre a felszólításra a nép persze térdre borul, lehajtja a fejét, így aztán senki nem veszi észre, hogy a vízen járók fölöttük mutogatva egyezkednek, mennyi nap is legyen a büntetése a vádlottnak. A döntés megszületik, és az emberek egyáltalán nem méltatlankodnak, ha bizonyos bűnösök sokkal enyhébb ítéletet kapnak, mint mások. Ilyen furcsa az igazságszolgáltatás Medvecki Balázs Vízenjárók című regényében. De vajon miért helyezte a szerző a korrupció jelenségét ilyen egészen meglepő közegbe?
Hát tudjuk, hogy a korrupció valóságban nem létezik, ez egy fikciós eszköz, amit egy könyvbe írunk bele, de nem is tudom, hogy honnan jut az embernek az eszébe. Ennek az egésznek az alapgondolata az volt, hogy valamilyen görbe tükröt állítsunk az igazságszolgáltatás olykor föltűnő visszásságai elé, és ahhoz, hogy ez meg lehessen mutatni, ahhoz kellett találni egy főhőst, akinek a személyes történetén keresztül ez elmesélhető. Ez az a bizonyos Csikó Hal nevű fiatal árvagyerek. És akkor, amikor elkezdtem építeni, hogy hol éljen ez, milyen szociológiai háttere legyen, milyen fiziológiája, milyen pszichológiája, akkor egyszerre csak jött egy ötlet, hogy miért van az, hogy bizonyos emberek, hogyha hatalmat kapnak, akkor elkezdik úgy érezni magukat, mintha tudnának járni a vízen. És onnantól kezdve ők kinyilatkoztathatnak, és megkérdőjelezhetetlen az, amit mondanak, és innen jött az, hogy milyen típusú földrajzi környezetbe helyeződik bele ez a történet.
Csikó Hal kicsit dadog, kicsit cingár, tehát nem annyira ilyen igazi szuperhős figura. Milyen világ ez, amit föltárul előttünk?
Ez egy olyan világ, ami ilyen egészen ősi, primitív körülmények közé viszi az olvasót. Egy szigetvilágban játszódik, még tűz sincs, tehát kunyhókban laknak, és ez a Csikó Hal, ez egy árva fiú, és azért árva, mert van ennek a társadalomnak egy bűnözői csoportja, az úgynevezett piranyák, akik ugye falkában járnak, és nem dolgoznak, hanem bűnözésből élnek, és ezek megölték ennek a fiúnak a szüleit. És ugye valahogy attól válik visszása az egész igazságszolgáltatás, hogy hogy nem ezek a piranyák mindig megússzák a gyilkosságokat, miközben ez az árva fiú apró csetlésekért, botlásokért állandóan számüzetésre ítéltetik, és elvágyódik ebből a szigetvilágból, aztán szerelembe esik a kocsmáros lányával, pedig nem is gazdag, de hát fiatal embereknél olykor előfordul az ilyesfajta lélekállapot, és akkor ennek hatására ugye megváltozik az ő egyénisége, jelleme, és elkezdi keresni a kiutat, míg nem rájön arra, hogy mi is a nyitja annak, hogy a vízenjárók, akik ugye ezeket a néha ellentmondásosnak tűnő, de megkérdőjelezhetetlen ítéleteket hozzák, mi a titka annak, hogy ők tudnak járni a vízen.
Az fontos, hogy a kocsmáros lányára a piranyák egyik vezetője is szemet vetett, és hát elég komoly harcok folynak itt azért a lányért.
És ráadásul egy olyan piranya vetett szemet rá, aki megölte az ő szüleit, tehát hogy nem csak a lányért megy a harc, hanem hogy ugye ebben a Csikó Hal nevű főhősben ott munkál a bosszú vágy is, hogy tudna elég tételt venni a piranyákon, úgyhogy láthatóan a hatalomnak egyetlen ága sem támogatja azt, hogy az igazság nyerjen teret, hanem inkább az igazságszolgáltatás nyer teret, amit bizonyos gyarló emberek irányítanak a saját érdekrendszereik szerint.
Ezek a vízenjárók milyen módon gondolkodnak, és milyen viszonyban vannak az uralkodóval, ennek a társadalomnak az uralkodójával? Mert nagyon érdekes, hogy egy idő után az ember azt látja, hogy olyan kaotikus állapot alakul ki, hogy nem tudjuk, hogy már kit fizetett le, és kiben lehet bízni.
A közmondás szerint senkiben. Na most az van ugye, hogy minden társadalom megteremti a maga hitrendszerét, a maga babona rendszerét, és ezek általában alkalmasak arra, hogy a tömegeket kordában lehessen tartani. És ugye az első vízenjáró az úgy születik, hogy száműznek egy bűnözőt a Kajmánok szigetére, tehát ebben a társadalom egy másik szigetre száműzik a bűnösöket, ahol rengeteg kajmán lakik, tehát elég nehéz a túlélés, viszont a sziget cápákkal van körülvéve, tehát nem nagyon lehet onnan megszökni. És ez a száműzött bűnöző, akit ugye még a törzsfőnök száműz, aki maga látja el az igazságszolgáltatást, de ez a száműzött bűnöző egyszer csak megjelenik a vízen járva, a törzsi gyűlésen, és magához ragadja az igazságszolgáltatást, mint hatalmi ágat, oly módon, hogy azt mondja, hogy ő tud járni a vízen, és ezért hallja, hogy vízanya mit súg. És ha vízanya súgja az ítéletet, az mégis a főistenségnek az üzenete, tehát megkérdőjelezhetetlen. És mintha mindenki számára meglepő, hogy valaki valóban tud járni a vizen, ezért ez beleivódik a hitvilágba, és akkor innentől ugye szétválnak a hatalmi ágak, és a törzsfőnöknek is jut valami, a gyöngyhalászati kvóták, ez az amaz. A vizenjárók meg igazságot szolgáltatnak, és ugye az első vizenjáró, az mindjárt ki is nevez maga alá egy második vizenjárót, és akkor van először is ítélet, meg másodszor is ítélet, és a másodszor is ítéletnek ugye az lenne a lényege, hogy vízanya megsúgja majd, hogy a bűnös az először is ítélet után mennyire bánta meg azt, amit tett, de hát ez egy nagyon jó alkalom arra a vizenjárók számára, hogy bizonyos előnyöket élvezvén megváltoztatgassák az ítéleteket oly módon, hogy számukra mi a kedvezőbb.
Hogyan viszonyul az átlagember ennek a kis társadalomnak az átlag polgára a vizenjárókhoz, az ítéleteikhez? Írja, hogy általában az emberek a pozíciót jobban tisztelik, mint magát, azt, aki betölti ezt a pozíciót.
Szerintem hitrendszerekkel, babonarendszerekkel nagyon sokáig kordában lehet tartani tömegeket, pláne úgy, hogy ugye az igazságszolgáltatásban azért nem csak az van benne, hogy száműzünk a Kajmánok szigetére, hanem benne van a halálbüntetés is, hiszen a nagy bűnösöket, azokat széttépetik a cápákkal, és ezért is mondja ki Csikóha szinte még az elején a történetnek, ugye érezvén azt, hogy azok a pirannyák, akik gyilkolnak, soha nem kapnak halálbüntetést, száműzik őket néhány teliholdra a Kajmánok szigetére, de hát azt is ugye csökkenték, hamarabb visszajönnek. Más bűnösöket meg, akik nem is ölnek embert, azokat meg esetleg széttépetik a cápákkal, és erre mondja ugye a Csikóha, hogy igaz, annak van, akinek adnak.
Jól éreztem én, hogy egy picit ilyen rejtői humora van ennek a könyvnek. Ugye az ember mindig már olvasóthoz próbálja hasonlítani, de a figurák, a helyzetek, a kocsma jelenetek, az, hogy a Kajmánok szigetén van egy titokzatos hely.
Mondanám, hogy nem olvastam gyerekkoromban Rongyárejtőt, és nem olvasom minden évben újra az összes műveit, de nem lenne igaz. Egyébként, ha visszamegyünk Rejtőhöz, akkor ha valaki olvasta az Ellopott futárt, ott egy Ész Lajos nevű figura mit csinál? Lecsúszott, alvilági figurává válik, de hát egy fantasztikus büntetőjogi zseni, és megpróbálja megírni élete főművét igazság és jog viszonyáról, amit egy jelöltnek diktál. De hát ugye kiderül, hogy a jelölt analfabéta, és amikor meghal az Ész Lajos, akkor ugye előveszik a főművet, ami semmi másból nem, csak megsárgult üres papírokból igazság és jog viszonya. De azért azt kell mondjam, hogy Rejtőn kívül nagyon érezhető ezen egyébként a Fonnegúti hatás is, tehát hogy a másik, amit nagyon faltam gyerekkoromban, az a Fonnegút volt.
Anélkül, hogy lelőnénk a történet végét, nagyon meglepett, mert valahogy én azt gondoltam, hogy nem lesz ennyire pessimista, fogalmazzunk így.
Azt gondolnám, hogy 50-50. Tehát, hogy van, amiben azt mondjuk, hogy legyen happy end, és szerintem ezzel nem árulunk el sokat, azt mondjuk, hogy a szerelemben legyen happy end, tehát annak adjunk egy esélyt az életben. Annak, hogy az emberi gyarlóságok megváltoznának, hát annak nem sokat, mert amióta ember az ember, az így működik.
Medvecki Balázzsal beszélgettem Vízenjárók című regényéről, amit az Olvasni Menő kiadó jelentetett meg.
A Trend FM kulturális hírmagazinját hallották.